Köszöntelek én is szeretettel benneteket. Folytatni fogjuk az elmúlt héten elkezdett témát. A Mózes első könyvénél nyissátok a Bibliátokat, méghozzá 25. fejezetnél. Továbbra is az Isten áldásával fogunk foglalkozni. Isten áldásának a továbbvitelével. És abba is kicsit beletekintünk, hogy sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Amen. Tehát az, hogy áldott ember vagy, az nem jelenti azt, hogy nem érnek bajok az életben. Az elmúlt alkalommal már nem volt időnk egy igeverssel foglalkozni. A Izsák történetéből felolvasott ige szakasz kapcsán. Most azzal is foglalkozom, egy picit tovább is fogunk menni. Tehát a Mózes első könyve 25. fejezet 19-es versétől, most helyeteken ülve olvassátok, kövessétek, de ugyanolyan tiszteltem, mint állnátok, vagy állnánk az Isten igéjét, Isten beszédét. Mózes első könyve 25. fejezet 19. versétől. Ez Izsáknak, Ábrám fiának a nemzetsége. Ábrám nemzete Izsákot. Izsák 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, az Arám Betuél leányát, az Arám Lábán húgát, Paddám Arámból. És Izsák könyörögött az Úrnak feleségéért, mivel meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgy, hogy teherbe esett Rebeka, a felesége. De a fiúk túsakodtak a méhében. Akkor ezt mondta Rebeka: ha így van, minek is élek? Elment azért, hogy megkérdezze az Urat. Az Úr pedig ezt mondta neki: két nép van a méhedben, két nemzet válik ki belsődből. Egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Érkezett a szülés napja, és ikrek voltak a méhében. Kijött az első, vöröses volt, és minden estő szőrös, mint a daróc. Ezért Ézsónak nevezték el. Azután kijött a testvére, kezével Ézsó sarkába kapaszkodva, ezért őt Jákobnak nevezték el. Izsák 60 esztendős volt, amikor ezek születtek. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsó a vadászathoz értő, szabadban élő lett, Jákob ellenben szelíd sátor lakó. Ezért Izsák Ézsót szerette, mert ízlett neki a vad. Rebeka viszont Jákobot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsó fáradtan jött meg a mezőről. Ézsó azt mondta Jákobnak: hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edomnak. De Jákob ezt felelte: add nekem érte azonnal az első szülöttség jogodat. Ézsó ezt mondta: én úgyis folyton halálos veszélyben vagyok, mire való nekem az első szülöttség jog? Jákob azt felelte: akkor esküdj meg nekem azonnal. Ézsó megesküdött neki, így adta az első szülöttség jogát Jákobnak. Jákob megadott Ézsónak kenyeret és lencsefőzeléket, és ő evett, ivott, aztán fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsó az első szülöttségi jogot. Amen. Köszönjük, édesatyám, az igét, amit most is felolvashattunk, és együtt olvashattunk. Imádkozom azért, drága Szent Szellem Úristen, hogy te vezessél bennünket az ige tanulmányozásában. Tedd valóban a te ígéret személyessé és életté. Amen. Amen. Halleluja. Nos, hát később, amikor olvassuk az Isten igéjét, azt is olvassuk, hogy Ézsau feleséget vett a hetiták leányai közül, és azt olvassuk, ezek a lányok keserítették meg Rebeka szívét, Rebeka lelkét, tehát úgy, hogy már az élettől is elment a kedve, amikor ezeket a lányokat látta. A hetitákról tudni kell azt, hogy egy északi nép volt, de a kánáni népek közé is keveredett egy népcsoport közülük, és hát mint kánáni népek többsége, több isten hívő nép volt, nemzet volt, és például egy időszakban időjárás istenét és a feleségét, a nap istennőjét imádták együtt, aki a föld alatt lakozott, ilyen kultuszok voltak, és hát mivel biztos alapon sokféle természeti istentől függött az életük, ezért úgy rendszeresen mutattak be mindenféle istennek áldozatot. Ha hallottak egy új istenről más népek nemzetek közül, annak is mutattak be áldozatot, biztos, ami biztos baj nem lett belőle alapon. Tehát gondoljatok bele, hogy Rebekának végig kellett néznie az egy Isten hívő családban, a teremtő Istenben hívő családban azt, hogy Ézsónak a feleségei reggel sütemény sütnek, kiviszik, mikor jön fel a nap, és akkor áldoznak a napnak. Amikor jönnek a felhők, akkor viszik a nem tudom milyen áldozatot, és kirakják, és akkor imádkoznak ahhoz az Istenhez. És akkor ezt nézték nap, mint nap, Rebeka ezt nézte nap, mint nap, hogy az ő menyei idegen isteneket imádnak az ő házában, az ő családjukban. Azért ez nem lehetett kellemes dolog, igaz? A Biblia azt mondja, hogy megkeserítették Rebekának a lelkét ezek a leányok a viselkedésükkel és ezzel a kultikus cselekedeteikkel, meg hát minden, ami ez a Isten kultuszhoz kapcsolódott az életükben. Ézsau és Jákob imádságra kapott válasz voltak Izsáknál, tehát a meddő méhet, a 20 esztendék zárt méhet Isten csodálatosan megnyitotta, és amikor várta a gyermeket, örvendezett az anya, hogy milyen jó gyermek áldására nézünk, akkor arra lett figyelmes, hogy a gyerekek már combosodtak a méhében, akkor rugdossák, ütik, vágják egymást. Állandóan, hogyha ugye, láttatok már áldatában lévő asszonyt, akinek a baba már elég nagy a méhében, akkor ugye a gyerek, mikor így könyököl, vagy mozog, akkor így, így hullámzik a pocak. Gondolom már nektek azért akciózik a gyerek. És tényleg egy élmény, oda teszel a kezelet, és akkor bunyózik, meg tesz-vesz, attól aktivitástól függően. És gondoljatok bele, a szegény asszony éjszaka is azzal kelt, hogy ezek rugdossák, ütik, vágják egymást, a pocakja hullámzik. Mindegy. Tehát nem lett eléggé kellemes élmény a számára, és hát Rebeka újra azt mondta, pedig az áldásért nézett, hogy hát minek is éljek, hogyha ez így van. Hogyha megállott Isten gyermekkel, ezek már most veszekednek, mikor még bent vannak. Hát mi lesz ezekkel, akik jönnek? Mert azt lehet látni, hogy Izsák egy áldott ember volt. Amen? Istentől megáldott ember volt. Mégis voltak a családjában olyan problémák, amikkel szembe kellett néznie. Ézsau már 40 éves volt, tehát 40 évesen már ugyan sok mindent egy férfival, egy apának nem nagyon lehet tenni. Igaz? Tehát valószínűleg, hogy 40 éves koráig Izsák sokat beszélt vele, sokat próbálta tanítgatni, bár a gyereknevelési módszerük nem volt egészen pozitív, tehát ezt nem kéne gyakorolni. Ugyanis azt mondja a Biblia, hogy Izsák Ézsaut kedvelte jobban, mert szerette a vad pörköltet meg a pecsenyét. Az anyja meg inkább a szelíd Jákob szerette, aki ott tetvett a kerti munkában, meg a ház körüli munkában vele, a anyja szoknyájánál volt inkább, és hát így érdekelte ez a kedves család, hogy az apja az egyiket szerette jobban, az anyja a másikat szerette jobban. Tehát azt gondolom, hogy ezt a még ilyen dobzon könyveket nem olvastak ekkor, és ezért nem tudták, hogy is kell ezt csinálni. De ti már olvashattok. Na jó. Tehát azt gondolom, hogy ilyet ne csináljunk. Tehát a legrosszabb dolog, amit a gyermeknevésben lehet követni, hogy a gyerekeket megkülönböztetjük, és mi azt tudjuk gyakorolni, hogy mondjuk az egyiknek, hogy aranyos vagy szép, vagy ügyes vagy, akkor valamilyen módon megdicsérjük a mellette lévőt, vagy egyik megdicsér a másikat, akkor mondja például az egyik lányom mondta a másiknak, hogy szeretlek, és akkor suktanjuk el, mond a másiknak is. Téged is nagyon szeretlek. És megpuszíják egymást, hogy ne alakuljon ki bennük egy versengés. A szülők egy versengést tudnak generálni a gyermekek életében a személyválogatással. Tehát azt gondolom, hogy a két gyermek közötti versengéshez még hozzájárult az is, hogy az egyik szülő ezt szerette jobban, a másik meg azt szerette jobban. Tehát áldott emberek voltak, mégsem voltak tökéletesek. Mi is követtek el hibákat az életben. Amen. Tehát az, hogy áldott ember vagy, ez nem jelenti azt, hogy tökéletes vagy. Ha áldott ember vagy, az azt jelenti, hogy bizony nagy szükség van arra, hogy változz, és változzon az életem, a gondolkodásmódom. Amen. Hát meg is aratott Izsáknak is, hogy ebben a rossz döntéséből fakadó helyzetben változzon az élete, formálódjon az élete. Elmúlt alkalom, ugye olvastuk azt is, hogy Izsák visszament az áldás helyére, Bérsebába, a szövetség kútjához, és egy jó döntés volt az életében. Viszont azt is olvastuk a még hogy szövetség kötöttek vele annak a népnek a vezetői, elismerve az isteni kenetet, az isteni áldást az életén. Azonban ezután, amikor ezt leír a Biblia, ugye le van írva ez is, hogy meg van keseredve Rebekának a szíve a Ézsau párválasztása miatt, és akkor az történik a családban, hogy jön Jákob, fineszes fiú volt, az apja 90 éves körül volt, 180 évig élt, egyébként már 90 évesen meg akart halni, és mondja, hogy meg fog halni mindjárt, igaz, hogy gyengén látott már 90 évesen, nem tudom igazán, hogy ez hogy volt, vagy mint volt, de 180 éves korában temetik el majd Izsákot, és 90 évesen már meg akar halni, 90-100 éves korában halni készül, és mondja, hogy na, akkor most már megáldom az egyik fiamat. Nem kellett annyira sietni, 80 év múlva lehet bölcsebb lett volna ebben a dologban, de hát ő így gondolta, az élet addig jó, amíg az Isten tartja, befejezni előbb nem célszerű, legalábbis nem biblikus. Nos, mondja a nagyobbik fiának, pontosan az által kedveltnek, hogy hát mégiscsak te vagy az erős, te bőled kinézem azt, hogy az Isteni áldás benned tovább fog menni. Függetlenül attól, mit mondott Isten az anyjának, mert azért csak beszélgettek egymással, bizonyára megmondták, hogy azt mondta Isten, hogy a kisebbiknek fog szolgálni a nagyobbik, tehát mégiscsak az Úr igéje ezt mondta, az anyja úgy gondolta, hogy na most akkor segít az által kedvelt fiúnak, és tudjátok a történetet, hogy Jákob cselvetéssel megszerzi az áldást, atyai áldást. Ezelőtt azonban megolvastuk azt is most a Bibliában, hogy Ézsau egy természeti ember lévén, testi ember lévén, amikor hazajött, nem fogott semmit, nem lőtt semmit, a vadászaton éhes volt, nem volt mit elkészíteni, és volt egy kis lencsefőzelék, és akkor mondta Jákobnak, hogy adj ennem, éhes vagyok. És akkor azt is látjuk, hogy egy tál lencsefőzelékért Ézsau odaadta az áldásnak a jogát, az első szülöttségi áldásnak a jogát eladta Jákobnak. Érdekesség azért ebben a történetben az, hogy itt még Ábrahámot is képbe lehet hozni ebben a családi történetben. 100 esztendős volt Ábrahám, amikor Izsák született. Ezt tudjuk. Izsák tinédzser volt, amikor át kellett élni azt, hogy a Mória hegyen az apja fölviszi egy késsel, a hátára rakja a fát, és ő viszi, az apja viszi a tüzet, és amikor a fia kérdezi, hogy hol van az áldozat, mondta neki Ábrahám, az Úr majd gondoskodik az áldozatról, és amikor fölérnek, és nem volt semmi, akkor lekötözi az apja a gyermeket, rákötözi az oltára, a fahasábokra, és felemél a kés, hogy leszúrja. Ez a tinédzser Izsák, ugye ezt átélte, hogy az apja egy ilyen vallási fanatikus. Ugyanakkor azt is át kellett élnie, de most gondoljatok bele, egy tinédzser gyerek, egy 10 éves gyerek, hogy ez hogy dolgozta föl ezt az egész szituációt. Azt is átélte, hogy ott volt egy vak, Isten szól, ugye tanulja ennek, hogy a mennyből megszól Isten, mondja, látom Ábrám, hogy bízol bennem, a legkedvesebb sem drága neked, oda néz, és akkor jön a bak, és akkor levágja azon a helyen, a Morián a bakot, és a bárány helyettesítő áldozata által él Izsák. Tudjuk, hogy ez az áldozat, ez a Krisztusra mutató előkép is, és tudjuk azt is, hogy a Mória hegye, a templomhegy, a későbbi Ornán szérűje, ahol a pusztító angyal elé megy Dávid, áldozatot mutat be, az Ábrám hitére mutatva, hogy Ábrám ott áldozta föl a bárányt, és Isten könyörüljön az Ábrám hit által most a nemzeten. Tehát ez egy nagyon fontos hely lett azért a Mória hegyes, egy kulcsfontosság esemény volt Ábrám hitének tekintetében. De nézzük meg Izsák oldalára ezt a történetet. Ábrám oldalára sokszor megnéztük már, de egy 10 éves gyerek oldalára ez egy kicsit nehéz. Így indult Izsák. Tehát először is egy 100 éves apja volt, 90 éves anyja volt, elég idősek voltak már. És igaz, hogy az apja 175 évig élt, de amikor a fia megnősült 40 évesen, azért még ott volt az apja, és az első gyermekek születés, a gyermekek születésénél Ábrahám ott volt még, és mivel 60 éves volt Izsák a születésük, a gyermekei születésekor, 15 esztendeig Ábrahám, mint pátriarka, ott van a családban. Tehát Ábrahámtól Ézsau és Jákob első kézből hallhatta az isteni elhívást, az isteni kinyilatkoztást, az isteni csodákat, az egyiptomi tanúságokat, a bételi oltárnak a tanúságát, amiről ugye beszéltünk, hogy Ábrám is visszament Bételbe Egyiptomból, és emlékszünk, hogy Izsáknak az életén is a bételi oltár és a bérsabai oltár egy nagyon fontos állomáspont volt az életében. Tehát 15 esztendéig még Ézsau és Jákob nagypapája, Ábrahám ott van a családban, és tanítja őket. A később életükben azonban meglátszik, hogy mennyire tisztelték az Ábrahám bizonyságtételét és Ézsau és Izsák bizonyságtételét a fiúk. Tehát ki mennyire értékelte Ábrahám bizonyságtételét kettő közül, és mennyire értékelte Izsák bizonyságtételét. Hát ebből a történetből ez is látszik, amikor itt a tál lencse dolgában gondolkodunk, akkor ezt is látni kell azért, hogy Ézsau tudta és ismerte Ábrahámot. Hallotta Ábrahám történetét. Hallotta, hogyan hozta el Isten, hogyan áldotta meg, hogyan növelte meg gazdagságát, hogyan segítette meg, hogyan adta az apjukat, Izsákot, milyen csodálatos módon küldött angyalt, és milyen csodálatos módon szólt Isten, milyen ígéreteket tett Isten a jövőre nézve, milyen ígéretek származtak az egész családfán keresztül nemzetekre, nemzedékekre, és egész földre vonatkozóan. Tehát mindezt hallotta Jákob is, és Ézsau is. Ézsau azt mondta, bolond az öreg, beszélt butaságokat, egy jó étel, az az igazi. Teletenni a gyomromat, az az igazi. Ó, hol egy tálencse? És bezabálja egy tálencsét, eltelik vele, és nem is foglalkozik azzal, hogy mit adott oda, és mit vesztett el. Azt mondja a zsidókhoz írt levél Ézsauról a 12. és 16. 15. versben, ne legyen senki parázna, hogy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta az elsőszülöttség jogát, mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, no a könnyek között kereste. Látjuk azt is, hogy Ézsau elkezd sírni, amikor bemegy az apjához, és azt mondja az apja, hogy hát probléma van, úgy tűnik, hogy a fia, a másik fiam, Jákob, bejött hamarabb hozzám, és őt áldottam meg, és hát neked már nincs semmim. És akkor azt látod a Bibliában, hogy Ézsau elkezd sírni. Nincs neked semmi áldásod már nekem is, elkezd jajgatni. Úgy tűnik, hogy a sírás ez egy őszinte összetöretést mutatná, aki sír, az csak őszintén összetörik, és megtér, de a Biblia azt mondja, mégis nem találtál megtérés útját. Mikor azonban kijön az apjától, azt mondja Ézsau, ha apám meghal, megölöm Jákobot, és visszaszerzem az első szövetségjogot, mert akkor nem fog élni, én fogok élni, és akkor ennyi az áldás. Tehát mennyire testi ember volt Ézsau, az elrontott dolgait is testi módon akarta megoldani, testi módon akarta visszaszerezni az áldást, tehát nem tért meg őszintén a szívéből. Nem volt töredelmes, nem bánta meg azt, hogy ő foglalkozott az áldással, hogy ő gondolkodott az ábrahámi áldásról, az Izsákban Ábrahám fiában továbbjövő áldásról. Ő ezt nem értékelte. Egyetlen azt gondolta, hogy őt megsértették, őtől, amit elvettek, és azt visszaszerzi erőszakkal. És meg akarja ölni. Ugye Jákobot azt mondja, meghal édesapám, akkor végzek vele, és ennyi lesz az elsőszülöttség jog újra. Pedig ő adta el. Jákob csalással szerzi meg az áldást. Gondolj bele, hogy Izsák, az áldott ember, eközben mit élhetett át. A Biblia kevesebb beszél erről, de hát a felesége biztos beszéltek erről. Figyelj, meg akarja ölni a egyik fia másikat. Ezek a hetita lányok már megint nem tudom, még Istennek Istent imádják, megint el vannak függőkkel, meg nyakláncokkal, valamit szereztek az apjuktól, bálványokkal van tele a sátruk, azt mondja, be sem merek menni, azt mondja, mert egyszerűen undorítom, amit csinálnak. És Izsák ezt minden nap hallja. Izsák minden nap ezen öllődik, hogy akkor hogy is van ez? Mit is akar Isten ebben a helyzetben? Azt mondja Izsák, orévi Jákobot, figyelj Jákob, nem akarom, hogy a hetiták lányai közül vegyél magadnak feleséget. Menj el Betuél házába, Lábánhoz, anyád testvéréhez, és az ő házába hozzá nekem feleséget. És érdekes, amire ritkán figyelünk föl, az 1 Mózes 28-ban ezt olvassuk, ekkor Izsák hívatta Jákobot, megáldotta, és ezt parancsolta neki. Ne védj feleséget a kánaáni leányok közül. Készülj, menj el Paddan-Aránban anyád apjának, Betuélnak a házához, és ott védj feleséget anyád bátyjának, Lábánnak a lányai közül. A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítsa meg és sokasítsa meg utódaidat, hogy népek gyülekezetévé váljanak. Adja neked Ábrahám áldását, neked és utódaidnak, veled együtt, hogy birtokba vedd ezt az országot, ahol jövőjén vagy, amelyet Ábrámnak adott az Isten. Milyen fordulat? Néha leragadunk annál a cselle kivett áldásnál, de Izsák meghajlik Isten akarat elől. Időskorában is még kész megtérni abból az elhibázott dologból, amit tett, a gyerekeinek megkülönböztetése, hogy annyira akarta emberileg Isten megkérdése nélkül az áldást kiosztani annak, akit ő szeretett, meghajlik, megtörik, és azt látod, hogy Jákobnak az áldást megerősíti, ugyanaz az áldást, mint Ábrámon van, már önszántából. Tehát Jákob, mikor elhagyja a családi házat, már nem csalással szerzett áldással megy tovább, hanem az atyától nyert áldás Isten szerint való szellemi rendjében indul tovább. Gondoljatok bele, hogy ebben az időszakban nincs Biblia, nincs Isten tisztelet, nincs gyülekezet, nincs egy rakás hívő testvér, akit föl tudsz hívni, SMS-ben tudsz neki küldeni, küldenek ígét és bátorítanak. De ebben ezek közepette itt van az a Jákob. Ott van nagyapja Ábrahám. Hallja a történeteket. Hallja énekel, mikor elérkezik oda Izsákot, ki akarta végezni. És ott van az a kosd. Hát ugye ez egy fiatal ember lévén gyermekén 15 évesen hallgatta a történeteket. Akkor ott van az, hogy látja az apjának a megkülönböztetését a testvérek között. Akkor látja az egész sumákolás az anyja révén. De mégis látja, hogy azért tisztelik az Urat, tisztelik az Isten. Tehát egy egészen letisztulatlan, homályos dolgok jönnek Jákobnak az életére, az Istenről, az Isten hitről. Nincs olyan világos kinyilkozás, kijelentés, mint neked van az életedben. Amen. Izsák is az alapján hisz, hogy az apja hitte, elmondta neki, aztán vannak benne benyomások, tapasztalatok a születése után, amikor Rebekát oda viszi az Úr, és tényleg jó felesége lesz neki, akkor imádkozik, és megnyílik a Rebeka méhe. Tehát van több tapasztalat, de mégis a kinyilkoztatásnak a nagysága, mértéke, még egy csomó homályossága van tele. Sokkal homályosabb, mint most a te életedben. Amen. És e közepette van ez a Jákob a maga vívódásával, ügyeskedésével, aztán végül is az apja megáldja, de hát tudnia kell abban a tudatban, hogy lehet soha többé nem látja az anyját. Meg az apját sem. Meg a bátyját sem. Hogy az mennyire hiányzott neki, ezt nem tudom, de valahol csak szerette. Valahol csak szerette a testvérét is. És így indul el egy teljesen ismeretlen helyre, vissza arra a földre, ahonnan eljött Ábrahám, hallott, hogy onnan hozta el Isten Ábrahámot, és vissza kellene oda mennie. Hát ezzel a sok zűzavarral van Jákob, és azt hiszem, Jákobnak itt még nincsen személyes kapcsolat az Istennel. De Jákob itt még hírből hall az Istenről, a szülei bizonyságtételi alapján hall az Istenről, és egy csomó zűzavaros benyomása van az elrontott dolgok miatt az Isten hitről. Igaz? És olyan az áldás. És hát akkor fogja Jákob a kis batyuját, és elindul. 10. versben olvasod a 28. rész 10. versében, hogy elindult Jákob Bérsebából, ugye még mindig ott van a család, a szövetség kutyánál, a jó akarat kutyánál, az áldás helyén, ahol Isten mondta, hogy maradjanak, Hárán felé tartott, tehát éjszakra, egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Tehát valahogy az Isten úgy alakította, hogy elindul éjszak felé, és hogy milyen benyomásai voltak, hogy éppen akkor lett sötét, vagy úgy érezte Jákob, hogy ez a hely most egy biztonságos hely, a városokban akkor nem nagyon lehetett biztonságban lenni, tudjátok Ábrám idejében, Sodoma és Gomorra esetében, idegenek a városban nem nagyon mentek be abba az időbe se, mert nem voltak eléggé biztonságosak a kánaani városok, a pogány népek miatt, hogy abban laktak, azokban laktak. Elérkezik egy helyre, ahol úgy gondolja, hogy ez egy jó hely, ahol eltöltsem az éjszakát. Egészen különleges. Tehát gondolj bele, Jákob benyomásai vannak Istenről, csomó homályos dolog van az egész családjából Istenről, és még nem érkezett el az, amiről az anyjának beszél az Isten, a személyes kinyilatkoztatás, az áldás Istentől való megerősítése. Mert ugye az Izsák részéről már kétszer van megáldva, egyszer sumákba, aztán meg hát mégiscsak kényszerből, mert hát egy fiam van, másik már itt van ezekkel a lányokkal, van még reménység, hogy talán ő normálisan fog megházasodni. És akkor itt van az ember, aki nem tud mit kezdeni az áldással, hogy is van ez a dolog. És akkor azt mondja az Isten igéje, hogy fogott egyet az ott lévő kövek közül, ezt a fej alá tettem, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta: én vagyok az Úr atyádnak, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene. Ho-ho-ho! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad minden utódod, áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Tehát Jákob életében az isteni kinyilatkoztatásnak egy új szintjére érünk el. Ennek a szintje pedig az, amikor Isten személyesen szólítja meg az embert. Tehát nem hírből hall, nem a szüleitől hall róla, nem a külső körülményekből, zavaros módon, tükör által homályosan hall, Isten, hanem Isten közvetlen kinyilatkoztása érje el az ő életét. Amen. Ez a kinyilatkoztás még nem jelentette azt Jákobnak, hogy Jákob teljesen rendben volt. És az Isten hite teljesen flott volt, ugyanis nézzük a folytatást, hogy hogyan is kezeli Jákob ezt az egész megtapasztalást. Azt mondja Isten igéje, hogy amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta: bizonyára az Úr van ezen a helyen. És én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt: milyen félelmes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Tehát anélkül, hogy Jákob tudta volna, elérkezik Bételbe. Ez az a hely, amelyről Ábrahám beszélt, hogy mikor megérkeztem fiam erre a földre, kisunokám, gyere le, tán térdére ültet, és mondta neki: tudod, találkoztam az Istennel, megnyílt az ég, jöttek az angyalok, lemek fel, képzeld el, ott oltárt építettem, és elkezdtem Istent imádni, azóta is őt imádom. De ez Jákobnak ez olyan teljesen fikció volt, hogy megnyílik az ég, meg mi, hogy. És akkor azt találja, hogy van egy hely, ahol jól érzi magát, lefekszik, éjszakában álmot lát, és azt mondja: ez az a hely. Ez az Isten háza. A menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta ezt a követ, amely fej alatt volt, fölállította szentoszlopként, és olajat öntött a tetejére. Aztán elnevezte ezt a helyet Bételnek. Halleluja. Azért Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob: ha velem lesz Isten, és megőriz engem, megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret, és öltözető ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amely most szentoszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Tehát látod, azért még itt Jákob, még Jákob. Azt mondja: oké, hogyha visszahozol, hogy mondtad, erre a helyre, akkor te leszel az én Istenem. És ugye nem, nincs nagy igénye, hogy egészségbe épbőrrel megúszta ezt a kalandot, meg hogy ruhája is legyen, élelme legyen, cipője legyen, ennyi volt a kívánsága, hát nem ezzel jött vissza, igaz? Tudjátok, hogy nem ezzel a gazdasággal jött vissza Jákob. Eltelnek szolgálatának 20-21 esztendeje Lábán házában, és hát Jákob komoly leckét kap a sumákolás és a csalás művészetéből. Úgy néz ki, hogy nem ő a legnagyobb sumák a családban. Lábán az túltett rajta. Az első dolog, amit meg kell tapasztalni a 7 esztendő után, hogy megvan az esküvő, a mennyegző, fülig szerelmes Ráhelbe, és reggel meg Lea mellett ébred fel. És amikor törögeti a szemét, és Lea néz rá, tehén szemű Lea, tehát nagy szeme volt, nem mondom, hogy csúnya volt, csak hát nem azt tetszett neki. És hát hiába szép az egyik, meg szép a másik, hogyha nem azon az ember szívében. Csak reggel fölkelt, akkor mondja Lábának, hogy főnök, hát ne izé már, hát valami probléma van az áruval. És mondja, hogy hát nézzétek felénk, új szokás, az idősebbet adjuk először feleségül. Hát ha tetszik a másik, és akkor az is a tiéd lehet, csak még 7 esztendőt húzzál le. És akkor ugye hát szerette nagyon Ráhelt, 7 esztendőt még szolgál, ez meg 7 évet vár rá, tisztaságban, szentségben, pislódnak egymásra, apja meg figyel rájuk, hogy rend legyen, Nem volt mese. És akkor 7 év után elveszi feleségül Ráhelt, aki szintén meddő volt. Akitől nem lehetett hosszú ideig gyereke. Jákobnak aztán még szolgál Lábán házában, tudjátok, faragja ezeket a kis pöttyös meg csíkos kis botokat. Nem imádkozik túlzott a gyuralm, áldj meg engem, ahogy találkoztam egy Bételben, úgy trükközik, még mindig trükközik. És aztán Sumákba eljön Lábántól, elindulnak, és hát Isten kegyelme, aki megszólítja nem Jákobot, hanem Lábánt, hogy vigyázz, ne emelj kezet Jákobra, és akkor megszelídül Lábán, és mondja, hogy bocsika, menjünk-e békével, itt egy oszlop, te se jössz ellenséges szándékkal vissza hozzám, én se jövök többet ellenséges szándékkal hozzád, és elindul. Aztán Jákob mindig trükközik tovább, szeregeti kifel az állományból a javát, az asszonyokat, szolgákat küld előre, hogyha Ézsauval találkoznak, akkor mondjátok, hogy Ézsau szolgái vagyunk, minden az Ézsaué Jákobtól kapja, tehát még mindig trükközik. Emlékeztek rá, hogy a Jabbok révénél van a harc Istennel, még mindig ez a Jákob Isten áldása ott van az életén kinyilatkoztatva a nagyapja részéről, az apja részéről, mennyből közvetlen módon, de még mindig van benne a jellemében egy olyan zsiványság, amit ki kell gyomlálni. És akkor ez a tusakodásnak, tudjátok, az a vége, hogy nem bír vele az Isten sem boldogul vele, megüti a csípőjét Isten, és akkor Jákob bicebóca lesz, és akkor megtörik az élete, megtörik a szíve, és azt mondja, hogy most már Izrael leszel. Mégis Jákob marad ezután is egy kicsit, még mindig ez az ember. Ugyanis nem megy vissza Bételbe. Szukkótba veszi az irányt, amikor elválik bátyjától, és Ézsautól megölnek egymást, kibékülnek, Isten csodát tesz tényleg, csodát tesz Jákobbal, jó indulatot támaszt a testvérében, és mindazt, amit megígért neki Bételben az Isten, mindazt bőséggel betöltött az Isten rajta, és Jákob nem megy vissza Bételbe. Elmegy Szukkótba. Születnek a gyermekei, Sikemben, ugye Diánát, a egyik lányát megerőszakolják, és ha jól nem hiszem, Simon és Lévi, ott van egy kis körülmetélkedés, most nem akar részletekbe vele menni, lemészárolja Sikemben a férfiakat, és Jákob ott nagyon fölzaklatja a dolog, hogy ilyen módon jártak el, vértontottak, ártatlan vértontottak, mert olyanok is megöltek, akik nem voltak vétkesek ebben a bűnben, és összezavarodik Jákob, és a 35. részben ezt olvasod a 1 Mózesben. Isten ezt mondta Jákobnak, készülj és menj föl Bételbe, telepedj le ott. Készíts ott oltárt Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád Ézsau elől. Ekkor ezt mondta Jákob háza népének, és mindazoknak, akik vele voltak, távolítsátok rá az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak. Tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát. Készüljünk, és menjünk föl Bételbe. Oltárt akarok ott készíteni Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amely jártam. Átadták azért Jákobnak a náluk lévő idegen isteneket mind, meg a fűbevalóikat is, Jákob pedig elásta azokat a cserf alá, amely Sikemnél van. Majd elindultak, és Isten rettegésbe ejtette a környező városokat, azért nem üldözték Jákob fiait. Így érkezett meg Jákob Lúzba, azaz Bételbe, amely Kánán földjén van, az egész néppel együtt, amely vele volt. Oltárt épített ott, és elnevezte azt a helyet Él-Bételnek, mert ott jelentette ki magát neki az Isten, amikor bátyja elől menekült. Ott halt meg Debora, Rebeka dajkája, és eltemették Bétel mellett a tölgyfalá, amelyet a síratás tölgyfájának neveztek el. Isten újból megjelent Jákobnak, miután visszatért Paddan-Arámból, és megáldotta őt. Ezt mondta neki Isten, Jákob a te neved, de nem neveznek többé Jákobnak, hanem Izrael lesz a neved. Így nevezte el Izraelnek. Majd ezt mondta neki Isten, én vagyok a mindenható Isten. szaporodjál és sokasodjál. Nép, sőt, népek gyülekezete származik tőled, és királyok sarjadnak ágyékodból. Neked adom azt a földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam. Utánad pedig utódaidnak adom azt a földet. Aztán eltávozott tőle Isten arról a helyről, ahol beszélt vele. Jákob pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele, kőoszlopot és ital áldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá. Jákob Bételnek nevezte el azt a helyet, ahol Isten beszélt vele. Látjátok, ugyanaz a szellemi törvényszerűség, amelyet láttunk Izsák életében, és láttunk Ábrám életében. Évek telnek el, sok nyomorúság jön a Jákob életére, és addig az Istenről a közösség helyreállítása nem történik meg, míg vissza nem megy arra a helyre, ahol Isten várta. Isten azt mondta neki, amikor visszajössz Lábán házából, ezen a helyen fogsz tisztelni engem, itt találkozunk. Ő elmegy a félelem miatt, mert ő félt Istentől. De amikor először találkozik Istennel, Jákob érezte magában a méltatlanságot, meg a zsiványságot. És rettegett, és félt Istentől. Ezért nem akart visszamenni Bételbe, mert tudta, hogy ha Bételbe visszamegy, akkor Isten kérni fogja az egész életét. Azt is kéri benne, amit Jákob még úgy kicsit szeretett magában. Ezért mondja, jobb Istentől messzebb lenni, szeretem az Urat, csak úgy távolról. Viszont Isten használva körülményeket, akkor szorult helyzetbe kerül, Jákob is úgy volt, hogy kiírták az egész családját a Sikemi fürdő miatt, tehát az teljesen rá is veszély volt, akkor újra elkezd imádkozni Jákob, és azt mondja, Istenem, most mit csináljunk? Isten mondja neki, Jákob, gyere Bételbe, ott találkozunk. Nem mondja neki, Jákob, mióta várok már át Bételben? 30 év is eltelt? Azt mondta, gyere Bételbe. És amikor elmegy Bételbe, azért volt ott mit lerendezni abba a csapatba. Amikor készültek Bételbe, milyen érdekes, hogy olyan világossá vált, hogy mitől kell megszabadulni. Amen. Úgy nem kellett Istennek szólni semmit róla. Mondtam, menjünk az Úr jelenlétébe, az Úr házába, úgy kiderült, hogy mit kell kicucolni. Olyan ez néha, mint hogy családdal elkezdünk imádkozni, jövünk az Úr házába, úgy egyből nyilvánvaló lesz, hogy mit kell megvallani, mire kell bocsánatot kérni, mit kell elrendezni. Amen. Igaz, Mónika? Igaz. Úgy nyilvánvaló. Nem kellett Istennek mondani semmit. Jákobék jól tudták, hogy mik azok a bálványok, azok a tisztátlan dolgok, amelyeket ki kell rendezni, ki kell dobálni az életükből, hogy Isten jelenlétében lakozhassanak. És amikor elmennek Bételbe, egy olyan tapasztalata van Jákobnak, amelyet gondolom, hogy soha többet nem akart elengedni. Jákob valóban a megtérés útjára lép, a valóban az új élet, az új ember útjára lép, a jelenében is megváltozik, kigyomlál Isten az ő szívéből a hitetlenséget és a félelmet, a rossz Isten képet, amelyet hozott talán a családi háttérből és a sok viszontagság után, és egy személyes közösségre jut az élő Istennel, és Isten harcosává válik azon a helyen. És Isten áldása megerősödik az életén, és megerősödik az ő magjában is. Még egy lépéssel fogunk csak tovább menni, nem fogjuk az egész Bibliát végigtanulmázni, azért megnyugtatlak benneteket. Tehát Bételben van, nagyon nagy öröm van, tényleg boldog Jákob is. Ilyenkor az embernek, mikor így megérkezik Isten jelenlétébe, ilyen kanyarok után, az jut eszébe általában, hogy miért nem jöttem hamarabb. Amen? Nem így van? Amikor így teszel egy kört, úgy kapálózó, tudnád, hogy mit kéne lerakni Isten elé, meg mit akar Isten ott kivenni az életedből. De rugdosol, rugkapálózol, gondolod, jogod van hozzá, meg így, meg úgy, meg amúgy. És akkor visszajössz az Úrhoz, és leteszel az életedet, és Isten fogad, ahogy fogad téged, és újra betölt az Isten békesség, és örömmel, akkor azt mondod, miért nem jöttem hamarabb? Nem így van? Igaz? Jobb az Úrhoz menni minél hamarabb, minél gyorsabban. És tudjátok, Jákobnak született 12 fia, Izraelnek született 12 fia, hát ezek se lettek azért csúcshívők. Tehát Ruben a legnagyobb fia lefekszik a másodrangú feleségével. Ezért elveszte az első szövetségjogát. Júdára száll, tudjátok, mert Simeon és Lévi pedig áltatlan vértont. Ezért Júda kerül első helyre. De hadd mondjam nektek, hogy az Isten áldása, mint búvópatak, megtalálja az útját a generációkban. Ha Rubennek nem kellett az elsőszövetség áldása, Simeonnak és Lévinek nem kellett az elsőszövetség áldás, felbukkant Júdában. Amen. És tudjátok, hogy a Mesiás Dávid és Dávid házából a messiás, a názáret Jézus Krisztus éppen Júda törzséből származott. Tehát az áldás vonala nem minden 12 törzsben megy tovább, a Krisztusra vonatkozólag, hanem csak egy törzsön keresztül, ez pedig a Júda törzse. Ennek az embernek volt a szíve olyan, amely kész volt befogadni az áldást, és kész volt olyan nagyra értékelni az áldást, hogy meg is maradt abban. Ruben, Simeon és Lévi nem értékelték az áldást. Júda értékelte az áldást, ezért tovább ment az életében az áldásnak a vonala. Azt olvassuk a 49. részben. Hát elolvassátok a Rubenről, meg Simeonról való kijelentését Jákobnak, Izraelnek, amikor halálán van, és áldás mond még a gyermekeire. Ezt mondja Júdának. Júda, téged magasztalnak testvéreid. Kezed ellenségéd nyakán lesz, leborulnak előtted, atyádnak fiai. Fiatal oroszlán vagy, Júda, prédától lettél nagyjá, fiam. Lehevert, elnyújtózott, mint a hím oroszlán. Vagy a nőstény oroszlán. Ki merné fölébreszteni? Nem távozik a jobbjából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljön Siló, akinek engednek a népek. Szőlőtőzködi szamarát, nemestőkéhez szamát sikóját, ruháját borban mossa, köntösét szőlővérében. Személye bornára gyogóbbak, fogai tejnél fehérebbek. Tehát egy hatalmas áldás jön elő, felbukkan Júda életében, méghozzá az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az áldása megjelenik Júda életében. Dicsőség ezért az Úrnak. És Júda életéből megy tovább, ugye generáción keresztül, Dávidra és majd Krisztusra, Józsefre és majd Krisztusra. Testi értelemben, szellemi értelemben pedig az áldás Istentől van. Emlékeztet, az áldásnak volt egy atyai vonala, és találkozunk minden egyes pátriarkánál, három és atyánál egy isteni megerősítéssel. Amen. Tehát mindig látjuk, egy fordulópont az, amikor már Izsáknak is és Jákobnak is Isten erősíti meg az áldás az életén. Jó hírem van, az új szövetségi korban nem csak egy-egy ember nyeri el az Isten áldását a Földön minden korszakban, az új szövetségi korban a názáreti Jézus Krisztus által Ábrahám áldása minden hívő embernek lehetősége. Amen. Az Ábrahám áldása minden hívő ember életére nézve egy lehetőség megnyílt az Úr Jézus Krisztusban. Biblia azt mondja, hogy a Ábrahám magvából nyer áldás a Föld minden nemzetsége, minden népe. Ez igaz is. Tehát Jézus Krisztus meghalt minden ember bűnéért. És feltámad a dicsőségbe, hogy minden embernek legyen reménysége. Mégis ma is ugyanaz a kérdés, mint Ézsaunál és Jákobnál volt a kérdés, hogy mennyire becsülöd ezt az áldást? Mit ér neked az áldás? Eladott testi dolgokért, földi dolgokért, jellemgyengeségből nyert kudarcokért, vagy kész vagyok oda menni Istenhez, megtérni az Úrhoz, és azt mondom, Uram, én értékelem az áldást. Nem akarok parázna lenni, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta az első szövetségűvát, és akkor sírva kereste, akkor nem találta a megtérés útját. Csak röviden a megtérés útjáról. A megtérésnek minden helyzetből megvan az útja. Én nem térhetek meg úgy, hogy te megtérsz, és te se térhetsz meg úgy, hogy én megtérek. Amen. Ábrahámnak vissza kellett menni Bételhez, Egyiptomból. Annak volt egy útja. Jákobnak Szukkótból menni kellett Bételbe. Az egy másik út volt. De mindenki Istenhez ment, de mindenki másik úton ment. Ézsaúnak a problémája az volt, hogy ő nem találta meg azt az utat, ahol őszintén meg tudott volna térni abból a bűnből, ami az apai, az Istentől való áldásnak, a semmibevételének a dolga volt. Nem tudott bűnbe átalítani amiatt, hogy ő ezt semmibe vette. Bánkódott, jajgatott, hogy neki már nem jutott áldás, de ugyanolyan testi módon próbálta azt megszerezni, mint amilyen testi módon eladta azt. Amen. Amikor az Isten elé megyünk, hogy az Isten áldásában benne legyünk, akkor az a mód, ahogy megtérünk, a soha nem egyforma, és nem sablonos. És nem lehet olcsóbbá tenni a megtérést, mint ami a teljes visszamenetel az Istenhez. Nem lehet egyszerűbbé tenni az utat, mint ami teljes út visszafelé. Abból, ahova elmentem, vagy ahova elszakadtam az élő Istentől, akkor sem, ha valaki életében először akar megtérni, és életében először akar letenni az életét Jézus Krisztus kezébe, aki szemmelet a Golgotai kereszten, ami bűneinkért, hogy mint igaz, a nem igazakért kifizesse a bűneim büntetésének árát az Istennél, kiengeszte az Isten haragját, amely a bűn miatt volt szívében, és leszakítsa az ördög láncait, megváltson az ördög hatalmából bennünket, és a halál hatalmából bennünket. Emlékszem egy fiatal lányra, aki eljött egy evangelizációra évekkel ezelőtt, és hozott egy döntést, hogy őt érdekli az Isten. És mondta, hogy de neki az a dolog, hogy mi éljük a hívő életet, az neki túl komoly, meg ez a bemerítkezés, ez neki a meredek, meg ez a komoly hívő élet, meg minden, ez neki meredek. Ő neki van vallása, elkezd járni a templomba. És én úgy éreztem akkor is, meg májnap is így érzem, és így látom, hogy volt egy megalkuvás az életében. Isten akarta visszahozni Bételbe, ő pedig megállt Szukkótban. Nem nagyon messze, de mégsem azon a helyen, ahol Isten látni akarja őt, ahol Isten meg akarja őt áldani. Tehát vannak dolgok, amit nem lehet egyszerűbb és olcsóbbá tenni az életben. Nem lehet kikerülni az életben. A megtérésnek mindenkinek megvan a maga útja, és olcsóban nem lehet megúszni. Azt mondja a Biblia, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy megszabaduljatok. Olyan is volt már az életem, hogy én próbáltam bűnt vallani Istennek, hogy Uram, bocsásd meg, csak senki ne tudja meg. És nem mondta, hogy most ezt nyilvánosan meg kell valljad. De ezt nem akartam nyilvánosan megvallani, mert hát akkor megtudják a többiek is, hogy én mit csináltam. És az nagyon ciki. De Isten szent lelke mondta, hogy figyelj csak, felelős felkér az emberekért, olyan bűnt követtél el, amivel vétkeztél elnök is, és most tessék fölállni, és bevállalni. Hogy ne állj a zsámmacskát, egyszer puskáztam a főiskolán, és ugye mindig tanítottam a fiatal, hogy ne puskázzanak. És akkor tanár megengedte, hogy lapozgassuk a füzetet, és én is lapozgattam a füzetet, és akkor kiírtam bele a válaszokat. Na, nem mindent, de amit nem tudtam. És becsuktam. És akkor úgy, abban a pillanatban, amikor ezt én megcsináltam, akkor egy olyan lelki érzése volt, hogy hát ezt így meg lehet tenni. A bűn édesnek tűnik ideig óráig, de végén keserűvé teszi az embert. És amikor megértem ezt a dolgozatot, beadtuk, hát nem kellett sok idő, néhány perc múlva megítélt Isten szent lelke, hogy ez csalás volt. Oké, Uram, igazad van, megtérek. De közben én tartottam az ifjúsági órát, néhány órával később a fiataloknak én prédikáltam. Mentem a gyülekezetbe, és megtértem. Minden kilométeren megtértem. Megtértem a buszmegállóban, megtértem az imaház előtt, megtértem még az alkalom előtt. Közben elkezdett a dicsőítés a ifjúsági órán, és szólt a Szentlélek, hogy nagyon fájt. Kimentem. Nem bírt a dicsőre, sőt, kimentem a előtérbe. Uram, megvallom a bűnömet, bocsáss meg nekem, puskáztam tényleg ezt, mocskos dolog, soha többé. És mondta a Szentlélek, oké, de mondd el nekik is. Na, oké, még egyszer megvallom. Uram, bocsáss meg nekem. De tényleg, megpróbáltam többször is megvallni a bűnt, hogy hát ha felszabad a szívem. Nem engedte meg a Szentlélek. Közben vége volt a dicsőítésnek, aztán valamit, hogy haza kellett menni, vagy ki kellett állni, és akkor kiálltam a ifjúsági csoportot, és azt mondom, figyeljetek, el kell mondjak valamit. És akkor megvallottam a bűnt, hogy figyeljetek. Szentlélek készített rá, kényszerít rá, hogy elmondjam nektek is, megalázzam magam, bocsássatok meg nekem, hogy ezt tettem. Az Úr is megbocsát nekem, soha többet ilyet nem akarok tenni. De sokszor beszéltem, hogy nem szabad puskázni, vigyázzatok, és akkor belementem. És amikor ezt megtettem, leszakadt rólam ennek a bűnnek a terhe, és a Szent Szellem ereje felszabadult az életemben, és újra elkezdtem hirdetni az Isten igéjét, elevel, erővel, tűzzel, ment elő az életem. De nem tehettem meg olcsóbban, mint amit az Isten kért tőlem ahhoz, ami szükséges volt az én lelkem, az én szívem miatt ahhoz, hogy valóban komolyan gondoljam az Isten áldását. Értitek? Mert az nem komolyan gondolom, bocsáss meg nekem, aztán csinálom tovább. Ez nem komoly bűnbánat, ez limonádé. De ettől senkinek a szíve nem fog felszabadulni, és nem lesz Jákobból Izrael. Amen. Nem ez a csalóból Isten harcosa. Kettő között minőségi különbség van. Gondolom érzitek. Tehát megvan a megtérésnek az útja minden ember életében, és minden helyzetben megvan a megtérés útja. Nem lehet lemásolni, amit én csináltam. A siába próbálnál, te ugyanazt csinálni, amit én csináltam. Lehet neked nem működne, mert lehet neked a barátnődhöz kell oda menni, vagy egy testvéredhez kell oda menni, vagy lehet ki kell állni a gyülekezeti órán a gyülekezet elé, és el kell mondani dolgokat. Tehát én nem tudom. De azt tudom, hogy az Isten házába bemenni, az Isten jelenlétében lakozni nem lehet félszívvel, bálványokkal, bűnökkel, hitetlenséggel, az Isten áldását semmibe véve, vagy leértékel, vagy testi módon gondolkodva róla. Amen. Nem lehet. Csak odaszánt Isten kegyelméből megszentelt szívvel. Amen. És nem megy olcsóbban. Nem megy olcsóbban. Hát a Szentlélek többször már itt megjáratott engem azért ezeken a területeken, így hétekkel tapasztalatból tudom. Tehát jobb tiszta szívvel lenni az Úr előtt, mert Isten nem állja a bűnt. Tehát azt nem szeret Isten. Utálja. Így van? Ábrám áldása Izsákban, Izsák áldása Izraelben, Izrael áldása Júdában, Júd áldása Krisztusban, a tiéd is. És az enyém is. Nem egy emberé, hanem minden Krisztusban hívő újjászület keresztényének a elérhető lehetősége. A Bételben való lakozás nem helyhez kötött, hanem szívhez kötött innentől kezdve, mert az új szövetségi hívőben, szellemben és igazságban imádja az atyát. Amen. Nem Bételben, nem Jeruzsálemben, nem a Garizimhegyen, hanem szellemben és igazságban. A te Bételed, a te személyes közösséged Istennel, a te szíved, ahol tudsz találkozni Istennel, és át tudod élni a személyes kapcsolatot. Éppen most beszéltünk a barátkozók, hogy valaki mondta a családjában, hogy személyes közösség van Istennel, és elkezdtek nevetni rajta. Lehet nevetni rajta, de nekem van a személyes közösségem az Istennel. Tehát nagyon humorosnak tűnhet valakinek, biztos lehet rajta nevetni, én meg benne élek. Tehát nevethetsz rajta, de én benne élek. Tehát viszlát, és térj meg. És azt gondolom, hogy ha te benned az Isten királysága él, akkor bármikor kerülsz olyan helyzetbe, hogy találkozol olyan emberekkel, akik még nincsenek benne az Isten királyságába, meg fogod őket hívni. Amen. Meg fogod őket hívni Isten királyságába. Figyelj, gyere el te is az Úr házába, térd meg bűneidből, Krisztus meghalt a te bűneidért is, föltámadt, és tud működni, cselekedni az életedben. Tud segíteni neked a társtalanságodban, tud segíteni a munkahelyi problémáidban, tud segíteni a családi problémáidban, tud segíteni a személyiségi problémáidban, tud segíteni a önmagaddal való konfliktusodban, problémáidban. Istennek van hatalma megváltoztatni téged, de ennek megvan az ára. Amen. Ennek megvan az ára, a megtérésnek megvan az útja minden ember életében, és azt nem lehet leegyszerűsíteni, nem lehet lerövidíteni. És nem lehet megtenni helyetted senkinek, és helyettem se senkinek. Amen. Azt kívánom tehát, hogy értékeljük az Isten áldását sokkal inkább, mint Ézsau, és vegyük komolyan Isten igének a bizonyságtételét, amelyekkel bizonyságot tesz az előttünk, jártak bizonyságtételén keresztül, de sokkal jobb személyesen átélni az Isten bizonyságtételeit, mint hírből hallani róla. Amen. És azt is lássátok, hogy Izsák egy áldott ember volt, de nem volt tökéletes. És sok olyan nyomorúság az életében, bár vetett és százszorosát adatta, bár ahol ásott víz jött fel, bár ellenségét Isten alá gyűjtötte. De azért ott volt a családjában sok konfliktusok, harc és háborúság a bűn miatt, az istentelenség miatt, az engedetlenség miatt, amelyet szembe kellett néznie az életében. Igaz? De Isten megtartotta, megőrizte, és jót hozott ki belőle. Isten gondoskodott Jákobról, megtörte a szívét, kezelte lábán, házában egy kicsit az életét, jabbók révénél, Szukkótban. Isten dolgozott az emberek életében, és a személyes tapasztalatom az, hogy akik imádkozunk, Isten dolgozik az életükben. Működik az életükben. Még akkor is, ami sokszor szeménkkel nem is nagyon látjuk. Izsák nem is látta, ugye, Jákobot, a fiát, majd együtt temetik el, apja halála után Izsauval egyébként. A temetéseken sokszor összejön a család. Milyen szomorú, hogy akkor összejönnek még az ellenségek is, leggyalázatosabb az, amikor még akkor sem. De hála Istennek, hogy nekünk nem ez a részünk. Isten cselekszik és munkálkodik körülöttünk élő emberek szívében. És ez töltsön el bennünket reménység és hittel. Azonképp, hogy bennünk munkálkodik. Olyan mértékben hiszed azt el, hogy másban is munkálkodik. Amen. Az Úr áldjon meg titeket.